prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek. Prémium kategória első részében a hazai makrogazdasági kilátásokról beszélgetünk, szót ejtünk a forintnak a gyengülő trendjéről, illetve arról, hogy egyáltalán milyen nehéz helyzetben vannak a jegybankok. Lesz-e várható-e válság a következő előttünk álló időszakban? Műsorunk második részében pedig befektetési alapokról, befektetésekről lesz szó, olyan stratégiákról, amelyek kapcsán egy műhelytitkokba való betekintést tud nyújtani vendégünk, aki az egyik hazai befektetési alapkezelő társaságnak a vezérigazgatója.
Ez még mindig a prémium kategória.
Rengeteg kérdés van, ami felmerül most a piaci volatilis környezet következtében makrogazdasági fronton is. Eleve a magyar gazdaságnak a kilátása is vetnek fel kérdéseket elég, hogyha az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságra gondolunk, de közben látjuk azt, hogy a forint is meredek gyengülést produkált, és olyan kérdéskörök vannak, amiket szakértő vendégünkkel, Jobbágy Sándorral, a Concord értékpapír vezető makroelemzőjével beszélünk át. Szervusz, üdvözlünk!
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is!
Rögtön, ami, hogyha a globális folyamatokat nézzük, akkor egy komoly probléma forrás lehet, az, hogy ha visszatekintünk egy kicsit korábbra, itt a 2008-as válságkezelésre, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az azóta eltelt 11 néhány évben folyamatosan és elég drasztikusan emelkedik a globális adósság állomány. Erre természetesen a COVID pandémiával kapcsolatos krízis helyzet és annak a menedzselése csak rátett egy lapáttal. Mennyire kell egyébként ezektől a globális adósságállományoktól tartani? Kicsit hazabeszélünk Magyarországnak a helyzete ebből a szempontból. Te mennyire tartasz egy adósságválságtól?
Én azt gondolom, hogy egy picit ilyen rejtett kockázattá vált a felgyülemlett adósságállomány az egész világon. A fejlett gazdaságokban, ahol GDP arányosan nagyon nagy az adósságállomány, ott különösen. Talán érdemes is ezt az elején így tisztázni, hogy általában a GDP arányos adósságmutatókat nézzük, mert ugye ez az, ami mutatja, hogy ténylegesen milyen terhet is jelent egy bizonyos adósságtömeg egy gazdaságban. Tehát azt gondolom, hogy itt a sok egyéb probléma mellett, ami most a makrogazdaságilag jelen van, amikről majd fogunk beszélni, ezek mellett most eléggé háttérbe szorul ez a kérdés, de azt gondolom, hogy meglehetősen méltatlanul, mert ez egy igen jelentős probléma, mert ugye költségvetési szigor, ami visszatudná fogni az adósságtömegeket, az most ugye nagyon sok költekezni való miatt, akár geopolitikai okok miatt, akár az infláció miatt, akár a növekedési félelmek miatt, ez a költségvetési szigor ez szinte sehol a világon nem tud megvalósulni, hogyha a nagyobb gazdaságokat nézzük, és akkor a másik út, hogy valamilyen csökkenés jöhessen, egyébként ugye sok esetben GDP 100%-a fölött lévő adósságrátáknál, ahhoz ugye, hogyha költségvetésben nincs mozgástér, akkor a GDP-ben kell találnunk valamit, ugye a mutatónknak a nevezőjében, és ugye itt az lenne jó, hogyha akkor az minél gyorsabban nőne, mert hogyha lehet, hogy mondjuk egy országnak 10 év alatt mondjuk megduplázódik az államadósága, de hogyha a jövedelme, vagyis a GDP-je is megduplázódott, akkor végül is nem lett rosszabb a helyzet, sőt, hát ugye könnyebb végül is kifizetni. A nagy kérdés ugye, hogy a GDP hogyan tud nőni, és ugye ez a kérdés, ez most különösen akut kérdés, amikor recessziós félelmekről beszélnek elég sokfelé a világban. Ugye itt a nominális GDP-t kell a számításba venni, tehát a nominális GDP az az inflációtól is tud nőni. Ez az, amit a hétköznapokban az adósság elinflálásának szoktunk hívni. Én azt gondolom, hogy most a különböző adósságkezelési, és nagyon idézőjelbe kell tenni az adósságkezelést, lehetőségek közül most ez az, ami a gyakorlatban leginkább működik.
Hogy látod az állampapírpiaci hozamokat, akár az USA-ban, akár hazánkban? Hogy szerinted már közel állunk a hozamok tetőzéséhez?
Azt gondolom, hogy itt érdemes ketté bontani a választ a rövid futamidőkre és a hosszabb futamidőkre. Ugye a rövid futamidők esetében a meghatározó az az, hogy a Magyar Nemzeti Banknak még ugye tovább kell emelni az irányadó kamatot ebben az évben. Ugye elég nagy az inflációs nyomás, és a forint stabilizálásához is szükséges, úgy tűnik a piaci árazások alapján, hogy szükséges, hogy magasabb legyen a kamat. Ebből az következik, hogy a rövidebb futamidejű kamatok, amiket leginkább közvetlenül befolyásol a Nemzeti Bank, ezek még tovább fognak emelkedni, ezt szinte borítékolhatjuk. A hosszabb futamidők esetében ugye már kérdőjeleket vett fel valóban ez a 8% fölötti szint, hiszen hogyha most belegondolunk, hogy valaki megvehet 8% fölött egy állampapír, egy 10 éves vagy egy még hosszabb futamidejű állampapírt, akkor úgy gondolhatnánk, hogy ez azért egy nagyon pesszimista árazás, hogy 10 éven keresztül 8%-ot, évi 8%-ot elvárni. De most ez a helyzet, és ha ezt extrémnek is érezzük, ugye azért volt néhány olyan válsághelyzet, akár 2008 vagy 2010-11 körül, amikor akár a hozamok, vagy éppen a német állampapír fölötti hozamkülönbözetünk még ennél is nagyobb volt.
Valahogy az embernek van egy olyan érzése, hogy kezd most már ez egy ilyen általánosan elfogadott perspektíva lenni, hogy a hazai fizetőeszköz az gyengülésre van ítélve. De egyébként, hogyha megnézzük az elmúlt heteknek a hírflóját, akkor ott is tulajdonképpen csupa negatív dolog látszik, tehát rekord mértékű a külkereskedelmi hiányunk, nem alakult jól a júniusi devizakötvény kibocsátásunk, a jegybanki kommunikáció szerint most már óvatosabb ütemben jöhetnek további kamatemelések. Hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor ugye azt látjuk, hogy júliustól véget ér az eszközvásárlási program az eurozónában. Egyébként is mindenhonnan az hallatszik, hogy erősödnek a stagflációs kockázatok globálisan, és ugye itt van még az EU források folyósítása körüli bizonytalanság, ami szintén nem segít. A címszavak után mi az, amit várni lehet egyébként tendencia szerűen a forinttól?
Láthattunk így június első felében egy olyan 50 bázispontos kamatemelést, ami ugye az egyhetes betétre vonatkozott, ugye ez a gyakorlatban a jegybank irányadó kamata, és ez azért volt egy érdekes lépés, mert bár ugye áprilisban és aztán különösen májusban is láttunk forint gyengülést, de áprilisban és májusban a jegybank nem reagált ilyen úgymond hóközi, tehát a normál alapkamat döntő ülésen kívüli lépéssel nem reagált a forint alakulására, illetve az infláció emelkedésére. És aztán ez júniusban viszont megint megtörtént. Gyakorlatilag ezt akkor láthattuk, amikor már kezdett olyan jeleket mutatni az euróforint árfolyam, hogy mintha kezdene oda ragadni ehhez a 400-as szinthez, vagy a 400-as szint közelébe, és azt gondolom, hogy ez volt, ami többek között, csak egyéb mellett egyébként az inflációs helyzet és egyebek, ami kiváltotta a jegybanknak ezt a lépését, ami azt jelezheti, hogy a jegybank számára abszolút nem nem lenne komfortos, hogyha tartósan 400 forint felett ragadna az árfolyam. De ugye, amit említettél is a kérdésben, ugye nagyon sok globális tényező is van, ami most erőteljesen befolyásolja a forint árfolyamát is. Különös tekintettel ugye a világszerte és a nagy jegybankoknál felerősödő kamatemelésekre, ugye az euróvezet esetében az előrevetített és egyre szigorúbban hangzó kamatemelési várakozásokra, az inflációra recessziós aggodalmak vannak, és hát persze itt van a háborús helyzet is sajnos, ami ugye földrajzilag nagyon közel van hozzánk, ezért jogosan kalkulálhatunk úgy, hogy a forint árfolyamában egy talán sok más országhoz képest is, vagy más európai devizákhoz képest is nagyobb, úgymond háborús prémium van beárazva. És ugye ezzel szorosan összefüggően ugye van egy gyakorlatilag válságnak nevezhető európai energiahelyzet, amiben szintén jelentősen érintettek vagyunk az Oroszországból származó nagy arányú energiaimportunk miatt, energiafüggőség miatt, és én azt gondolom, hogy ez is egy komolyabb prémiumot jelent, vagy egy komolyan prémiumot tesz rá az euró-forint árfolyamra. Összességében látszik az, hogyha ezt a prémiumot, vagy ezt a felárat számszerűsíteni szeretnénk, ugye akkor ezekben az úgynevezett CDS jegyzésekben, amik ilyen de facto biztosítási díjak, amik az állampapírokhoz kötődnek, ezeknek a mértéke, ez gyakorlatilag most már jó ideje magasabban van, mint az Ukrajnában kitart háborúnak az elején, és elég komoly együttmozgást mutat az euró-forint árfolyammal is. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon sok negatív tényező rakódik valóban az árfolyamra, és valóban nem komfortos ez az árfolyam, az infláció szempontjából egyértelműen, hiszen az importon keresztül ez egy extra inflációs nyomást hoz be, amikor amúgy is van bőven elég sok. És ami a kilátásokat illeti, ott pedig azt mondhatjuk, hogy nagyon gyors változásra, hogy a globális tényezőkben azt gondolom, hogy nem érdemes számítani. Ami a hazai tényezőket illeti, ott pedig ugye az EU-s forrásoknak a helyzete az egy különösen kiemelt helyzetbe került tényező, ami a forintra is hat. Hogyha ezzel kapcsolatban lenne pozitív fejlemény, akkor egészen biztosan erőteljes pozitív hatással lenne a forintra az ország kockázat csökkenésén keresztül. De ez is egy olyan tényező, hogy ennek az időzítése az nagyon nehezen kalkulálható jelenleg.
Világszerte a jegybankok egy nagyon szűk mesdjén próbálnak egyensúlyozni a között, hogy egyrészt az inflációt lejjebb tudják vinni, de ne okozzanak ugyanakkor recessziót. Te hogy látod, hogy van esély rá, hogy sikerüljön a jegybankoknak kifogni a szelet az infláció vitorlájából, hogy közben ne taszítsák recesszióba a gazdaságot, tehát tudnak egy soft landinget produkálni?
Azt gondolom, hogy nagyon jelentősen megnőtt egy recessziónak a valószínűsége. Bár én arra számítanék elsősorban, hogy ez inkább a jövő évet érintheti majd, de hogyha a szigorítás, a jegybanki szigorítás, ami egyébként hozzáteszem az inflációs szempontból, én azt gondolom, nagyon messze van még a túlszigorítástól. Ez viszont a növekedés szempontjából nagyon könnyen tud túlszigorú lenni egy olyan helyzetben, ami ezzel az energiaválsággal és nagyon sok kínálati problémával, chip hiánnyal, és még lehetne sorolni, mi mindennel van megterhelve. Itt nagyon könnyen be tud következni az a furcsa és hát eléggé nem kívánatos helyzet, hogy miközben a jegybank kiszigorítása az infláció szempontjából még lehet, hogy nem is lesz elégséges, de a növekedést már erősen tudja rongálni. És ezzel kapcsolatban, ha a magyar helyzetet nézzük, ahol ráadásul ugye már jóval előbb megkezdődött a szigorítás, mint a Fed, vagy pláne az euróvezet esetében, itt azért azt lehet látni, hogy a gazdaságpolitika másik fontos eleme, hogy a költségvetési politika is nagyon nagy aktivitást mutatott az utóbbi időszakban, különösen ugye 2021 végén, 2022 legelején, és itt a költségvetési ösztönzés, költségvetési hiány növekedése, az ugye az egyensúlynak nem tett jót, volt azért egy érdemi egyensúlyromlás költségvetésben és fizetési mérlegben is, de minden esetre emögött olyan intézkedések voltak, amik rövid távon azért a GDP növekedését elég komolyan megtámasztották. Ugye egy látványos 8%-os első negyedéves GDP ugrást, mondhatjuk így, láttunk Magyarországon. Persze ennek az értékéből ugye sokat levont az a rengeteg egyszeri hatás, ami mutatta, hogy a negatív globális hatásokat ilyen mértékben, vagy akár csak közelítőleg ilyen mértékben nem fogjuk tudni kompenzálni, és 2022 hátralévő részében már egy jelentős lassulás jöhet. Azt gondolom, hogy Magyarországot tekintve még nem fenyegeti recesszió a 2022-es évet. A 2023-as év, amikor már jobban látjuk majd a jegybank kiszigorítás hatását, az viszont ilyen szempontból kockázatos lehet, és az a legkevesebb, hogy jelentősen belassul a növekedés, de valóban a recessziós félelmek is, hát mondhatjuk, hogy nem lesznek irreálisak. És ugye ez globálisan is jellemző lehet, és ugye kisnyitott gazdaságként ugye ez is fontos, hogy tartósan nem fogunk tudni elszakadni a globális tendenciáktól.
Egy válság az mindenki számára azért elég rémisztőnek hangzik. Milyen tényezőkre érdemes figyelniük a hallgatóknak?
A Magyarország esetében, amit már említettünk, az EU-s forrásoknak a helyzete, hogy hogyan alakulnak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, ami ugye a piaci árazás és értékelés és forint szempontjából különösen fontos lehet, hogy a három nagy hitelminősítő közül kettő, a Fitch és a Moody's már megszólalt ezzel kapcsolatban, és jelezték, hogy a magyar szuverén adósság besorolás, tehát a hitelminősítésünk gyakorlatilag veszélybe kerülhet, hogyha nem érkeznek ezek az EU-s források. És szintén ugye a döntési kérdések előtt áll Magyarország is, sőt egész Európa, talán nem túlzás, azt mondja, hogy az egész világ az energiahelyzettel kapcsolatban, hogy a különböző szankciós döntések, illetve a kínálatot befolyásoló döntések, az energiatermelést meghatározó döntések azok hogyan alakulnak, mert jelenleg úgy tűnik, hogy itt egy elég erőteljes borulás van kereslet-kínálat egyensúlyában, és ez akár az inflációt, akár a növekedést nézzük, ez egy kiemelten fontos tényező. Hát elég csak arra utalni, hogy tényleg a 21. században arról beszélgetünk Európában, akár Nyugat-Európában is, hogy lesz-e mivel fűteni majd ezen a télen, akkor ez elég jól jelzi, hogy ez milyen kritikus helyzet.
Bízunk azért a legjobb kimenetelben. Köszönjük szépen a beszélgetést Jobbágy Sándornak, a Concord Értékpapír vezető makroelemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.